No kérem szépen, a generatív AI oktatásban betöltött szerepéről váltunk néhány szót dr. Grad Gyenge Anikóval, a BME Gazdaság és Társadalomtudomány Kar tudományos és innovációs dékán helyettese ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Hát mert hogy a deákok elkezdték aktívan használni
az első adandó alkalommal.
Érthető módon, hogyha már jött az a lehetőség, és hát ez mondjuk ez egy feladatokat rótt az oktatási intézményekre is, hogy hogy álljanak ehhez, mit szóljunk, segít, helyettesít, akkora tudás, hogyan tudjuk mérni, ellenőrizni, úgyhogy nagyon sok minden fölmerült, és hát ehhez kapcsolódóan készült ez a bizonyos elemzés vagy javaslat, ajánlás, ugye? Oké, miért és mire jutottak?
Ez egy olyan ajánlás, amit a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara fogadott el, és egyszerre szól a hallgatókhoz és az oktatókhoz is, pont abból a felismerésből kiindulva, amit említett, hogy nem lehet megkerülni a mesterséges intelligencia alkalmazását, illetve nem csinálhatunk úgy, mintha se az oktatók, se a hallgatók ne használnák. Viszont pont azért, hogy az oktatásnak a célja az meg tudjon maradni, hogy elemzésre, kritikára képes hallgatókat fejleszünk és bocsássunk ki a munkaerőpiacra, ezért muszáj volt ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy a kar úgy döntött, hogy készít egy ajánlást a hallgatóknak, és a velük foglalkozó oktatóknak is arról, hogy milyen keretek között érdemes a mesterséges intelligenciát használni.
Uh-huh. Ezen én azért, bocsáss meg Gábor, folytathatod mindjárt. Azért vagyok egy kicsit jánuszarc ebben a dologban, mert hogy az tök jó, hogy a diákok felismerik azt, hogy egy új technológia van, elkezdik megismerni, elkezdik használni. Ezt visszazárni a dobozba talán pont az oktatás célját veszi el, hogy legyünk adaptívak, figyeljünk a világra, használjuk azokat a vívmányait a technológiának. De az abban meg egyetértek, hogy annak meg semmi értelme nincs, hogy azt mondom, hogy írjunk egy 15 oldalas esszét Napóleon hadvezéri teljesítményéről, és akkor mindenki ugyanazt adja be. Mert hogy ezt javasolja mesterséges intelligencia.
Ez így van. A BME ugye más karain is komolyan foglalkozik mesterséges intelligencia fejlesztéssel, illetve azzal, hogy különböző műszaki megoldásokhoz hogyan lehet mesterséges intelligenciát használni. A GTK ebből a szempontból speciális, mert nálunk elsősorban gazdálkodástudományi képzések zajlanak, úgyhogy itt másra használják a mesterséges intelligenciát. Való igaz, hogy ki tudja váltani, most már annyira jó modellek vannak, hogy simán írnak egy dolgozatot Napóleonról, viszont nekünk az nagyon fontos, hogy a hallgatók megtanulják azt, hogy nem csak erre, vagy elsősorban nem erre kell használni a mesterséges intelligenciát, hiszen ha kimennek a munkaerőpiacra, akkor az nekik egy hatalmas előny lehet, hogy úgy tudják használni, ami majd a munkáltatójuk számára is hasznos lesz. Tehát ennek az ajánlásnak inkább az a célja, hogy a jó irány tereljük a hallgatók vágyát arra, hogy ismerkedjenek a technológiával.
Van erre példa, akár a nemzetközi egyetemi szférában, akár Magyarországon, hogy valami hasonló ajánlást tesznek közzé, hogy mégis mit kezdjünk oktatási szempontból a generatív AI-jal?
Igen, egy pár évvel ezelőtt még teljes elutasítás volt, inkább tiltásokat lehetett látni, semmint bármi pozitívat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de az utóbbi időben egyre több magyar egyetemen is megjelennek különböző ajánlások. Vannak olyanok is, amik még a miénknél részletesebbek is, vannak olyanok, amik csak egy-két nagyon általános elvet fogalmaznak meg, és az nagyon fontos, hogy a nemzetközi tudományos kiadók viszont már nagyon komoly policy-ket alkalmaznak arra, hogy ha valaki egy tudományos tanulmányt ad le hozzájuk, akkor ott hogyan kell megjelölni a mesterséges intelligencia használatot, mire lehet egyáltalán használni, hol nem merülhet fel, melyik az a típusú mesterséges intelligencia, mint egy helyesírásjavító, vagy egy nyelvhelyesség ellenőrző, amit meg lehet engedni minden különösebb megjelölés nélkül is.
Mielőtt kérünk arra, hogy mi is van konkrétan az ajánlásban. Érdekelne egy kicsit az előzmények, hogy hogyan jutottak el ide. Elkezdtek beszélgetni, hogy kinek jutott eszébe, hogy ez szükség lenne, hogyan ment át a rendszeren, tehát az egész, hogyan jutottak el odáig, hogy ezzel foglalkozunk és készítsük el.
Hát egyrészt a GTK nagyon erősen beágyazott nemzetközi szempontból, sok olyan nemzetközi partnerünk van, akikkel módszertani kérdésekben is együtt dolgozunk, úgyhogy láttuk azt, hogy a partner egyetemeink, jellemzően nyugat-európai egyetemek mennek ebbe az irányba, tehát ebből a szempontból sem akartunk lemaradni. Másrészt meg ugye ezt az ajánlást én nem egyedül készítettem, hanem két kollégámmal, Héder Mihállyal, aki a filozófia tanszéknek a vezetője, és Lógó Emmával, aki pedig az ergonómia tanszék vezetője, mellesleg a karoktatási dékán helyettese, és pont ez a két szemléletmód erősítette azt,
hogy... Ez nagyon beszédes volt, hogy ki volt az a három szakember, aki össze
így van, igen.
ült ebben a dologban. Mi, hogy lehet akkor ezt az egész technológiát úgy használni, hogy a kecske is, meg a káposzta is?
Nagyon fontos az, hogy a hallgatóknak nagyon sok olyan feladatuk van, ami fogalmazási jellegű feladat, de nem csak fogalmazásokat írnak már, hanem számításokat kell belerakniuk, érvelniük kell, úgyhogy az ajánlásunk az elsősorban arra irányul, hogy melyek legyenek azok a részfeladatok, amiket minden további nélkül megcsinálhatnak AI-jal, sőt, javasoljuk nekik, hogy próbálják ki, hogy a különböző AI eszközök mit tudnak, és legyenek olyan részei a dolgozatoknak, teszem azt a tudományos kérdésfeltevés, illetve például a következtetések, ahol pedig elvárjuk azt, hogy a saját gondolataikat összegezzék, tehát ezekből a részekből abszolút hagyják ki a mesterséges intelligenciát.
Oké, és ez akkor ér valamit, ha ellenőrzik is. Erre van az ajánlásban szó, hogy az oktatók pedig mit kezdjenek azokkal a dolgozatokkal, hogy kell leszűrni, hogy biztos ott és biztos annyit használták a diákok a mesterséges intelligenciát, amennyit kellett?
Igen, ez egy nagyon fontos szempont. Azt a korábbi megközelítést, hogy a végtermék fontos, és a végterméket akarjuk megítélni, azt lényegében el kell engedni, hogyha valaki csak bejön egy 15 oldalas tökéletesre csiszolt dolgozattal, az semmit nem fog mondani arról, hogy ő mit tud, meg mennyit dolgozott. Úgyhogy az egész féléves módszertant, vagy egész éves módszertant, attól függően milyen képzésben van a hallgató, arra hangoljuk rá, hogy minél többször kelljen vele találkozni, minél többször lehessen megnézni azt, hogy ő dolgozott-e, milyen jellegű munkát végzett, hogyan haladt a folyamat során, és jóval kevésbé a végtermék fog számítani, mint maga ez a procedúra, amin keresztül megy a fél év folyamán.
Kicsit felsejlik az egyik középiskolás tanító nénimnek az alakja, aki úgy ment neki minden dolgozatnak, hogy bármit lehet használni. Mondta mosolyogva, és az eredményeken ez nem látszott, mert hogy olyan kérdéseket tett fel, amit hiába lapozgattuk a könyvet, ha nem tanult, meg nem figyelt valaki az órán, ezt nem tudta, valami ilyesmire kell számítani AI ügyben is, hogy az kevés lesz, ha én gyorsan beütöm, és megmondom, és beadom, és kalapkabát?
Igen, ezt a teszt jellegű feladatoknál is muszáj átgondolni, hogy hogyan lehet hatékonyan kikérdezni a hallgatókat. Meg hát ugye meg kell nekik azt tanítani, hogy a szerzői jog, mint olyan, a
Na,
szerzői
jó,
jogoknak a jelentősége, az továbbra is fennmarad, tehát nekik figyelniük kell arra, hogy amit sajátként tüntetnek fel, az tényleg a sajátjuk legyen. Hát ugye eddig az volt a kérdés, hogy megírta-e valaki helyettük, vagy kimásolták-e valaki másnak a munkájából. Most az lesz a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia tette ezt meg helyettük, de ez ugyanúgy valójában nem a saját eredményük, és emiatt pont ugyanúgy nem helyes.
Mennyire lehet ennek hatás ennek az ajánlásnak? Mert a diákok részéről valami ellenérdeket azért érzek, hiszen tulajdonképpen most van egy olyan technológia, ami megkönnyíti a dolgokat, de aztán most kiderül, hogy aki alkalmazza az ajánlást, az mégsem segít olyan nagyon sokat rajtuk.
Hát én nagyon igyekszem a hallgatók fejével gondolkodni, ez nem mindig sikerül, be kell, hogy lássam, de azt gondolom, hogy valójában ez egy könnyebbség nekik, hogy nem kell titkolniuk, sőt segítséget is kapnak ahhoz, hogy jól használják a mesterséges intelligenciát, és aztán egész extrém irányokba is el lehet menni. nálunk például van egy olyan nemzetközi hallgatói verseny, ez az ELISA TDK, amiben 8 másik egyetemmel kapcsolódnak a hallgatóink, és ebben az évben például lesz egy olyan szekciója a TDK-nak, ahova kifejezetten AI által írott dolgozatokkal lehet versenybe benevezni.
Ez érdekes.
Igen.
Meg ez talán a felsőoktatás nem jellemző, de azért talán a középfokúra, igen, meg az alacsonyabb szintű tanulmányokra szintén, hogy nyilván mondjuk aki a 8 általános végzés mondjuk utána nem nagyon tanul tovább, lehet, hogy ő is alkalmazói szinten fog ezzel találkozni. Tehát valahol ismerkedni kell, de a Word és az Excelnél nem nagyon jutnak tovább az oktatási intézmények. Szóval ez mehet lejjebb ez a kezdeményezés? Kellene ezzel foglalkozni gimnáziumi szinten? Mert ott lehet, hogy előáll az a helyzet, hogy a diák többet tud a technológiáról, ezt most szülőként mondom, hogy így van, mint maguk a tanárok.
Ez teljesen biztos, hogy be fog szivárogni a középiskolai oktatásba is. Én a saját gyerekemen látom, hogy ez rendkívüli módon érdekli, és kísérletezik is vele, tehát 11-12
éve. Tehát úgy indul a felkészülésre a témazáró dolgozatra, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, hogy mit tud erről a dologról, és akkor ami ott döcög, azt egészíti ki a tanulmányaiból. Én ezt láttam a numerára való készülésnél.
Igen, nagyon fontos az, hogy az meg valahogy szintén benne maradjon az oktatásban, hogy ezekkel az eredményekkel szemben kritikusnak kell lenni, mert jelen pillanatban még nagyon sokat halucinál a legtöbb mesterséges intelligencia alkalmazás, tehát nem valós információkat ad ki, nem helyes következtetésekre jut, és azt viszont tudnia kell annak, aki használja, hogy még mindig nem a jó következtetésnél tart.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Hát, gondolatébreszt, még egy utolsó kérdés.
Egy utolsó, Gabriel? Hát ha már esetleg szóhoz juthatok ismét egy pillanatra, akkor tehát két részre bontanám, hogy két kérdés egynek tűnjön. Mit szóltak hozzá a hallgatók, és akkor ehhez kapcsolódom, mi a közös belső tapasztalatok az új rendszerben?
Ezt ugye nemrég vezettük be, úgyhogy olyan nagyon átfogó tapasztalatokról még nem tudok szólni, de azon a tanszéken, ahol én oktatok, ott az oktatók...
De ez melyik tanszék?
Ez az üzleti jogtanszék. Uh-huh. Ott az oktatók nagyon örültek neki, rögtön el is kezdtek vele kísérletezni, hogy melyik kurzusba hogyan lehetne beépíteni, és azok a hallgatók, akikkel szorosabb, közvetlen, mondhatni napi kapcsolatban vagyok, ők pedig... azt mondták, hogy ők megkönnyebbültek ettől, hogy akkor mostantól nem kell úgy csinálni, igen, mintha.
Uh-huh. Talán ez a legfontosabb mondat egyébként ebben a beszélgetésben, hogy se a tanárnak, se a diáknak nem kell úgy csinálni, mintha...
És azt ki lehet használni, hogy tudjuk, hogy mik a hibái, és erre rákérdezve valahogy a hallgató tudását ellenőrizni egy oktatói oldalról? Ez egy módszerként használható?
Hogyne. Szerintem nem csak a hallgatói gyakorlatok fognak ettől átalakulni, hanem az oktatóknak is más technológiákat, technikákat kell használniuk arra, hogy egyrészt segítsék a hallgatókat, másrészt pedig jól tudják ellenőrizni azt, hogy mi van a hallgató fejében, és mi van a telefonjában.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük, ennyi fért már a bele, de nagyon gondolatébresztő volt, hála a dr. Grádh Gyenge Anikónak, a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos és innovációs dékán helyettesének. Köszönjük, hogy itt járt nálunk. Szép napot kívánunk.
Én köszönöm.